Szeretettel köszöntök mindenkit, én is ezen a mai délelőtti Isten tiszteletünkön. Jó együtt lenni, ahogyan énekeltük is azt, hogy Isten jelenlétében vagyunk együtt, hogy az ő trónja előtt vagyunk. Máshol fogalmaz ezt így az ige, hogy járuljunk ő hozzá, ugye, mint a trónhoz, az irgalom és a kegyelem trónjához. És itt lehetünk előtt, és ez milyen nagy kiváltság, és milyen jó. Én nem vagyok egy ilyen sorozatnéző ember, mindig elhatározzuk Vikivel, hogy a kiválasztottak a The Chosen sorozatot már megnézzük, vagy elkezdjük. Most ugye már hetente vetítik a Duna TV-n is, igaz, hogy nincsen Duna TV-nk, de mindegy, de a Chosen alkalmazásba. Szeretnék már megnézni, de én nem vagyok, de tudom, hogy talán közületek többen ezt a sorozatot is, vagy más sorozatot néznek, vagy kollégáim is szokták mondani, hogy most a hétvégén megnéztek egy évadot, nem tudom melyik sorozatból, vagy kettőt, így egymás után. Szóval nem vagyok egy ilyen sorozatnéző. Tudom, hogy ez lázba tudja hozni az embereket, egy sorozat. És engem most a új igehirdetés sorozat, amit itt vasárnapról vasárnapra fogunk itt végvenni, ez hoz lázba. És most egy új sorozatot kezdünk el. És remélem, hogy ti is ilyen izgatottak vagytok, hogy Dani már küldött egy levelet erről, egy e-mailt. Akik olvastuk e-mailt, olvashattátok, hogy a címe ennek a sorozatnak az, hogy miért van szükségem a gyülekezetre. És ebben a 10 héten, közben lesz más alkalom is, vagy vendégige hirdetők is, de erre fogunk fókuszálni, hogy miért van szükségünk egy gyülekezetre, és miről szól a gyülekezet. És a következő fél évben azt terveztük vezetők, ige hirdetők, hogy ezt még jobban ki fogjuk bontani, tehát egy viszonylag hosszú sorozatra készülhetünk, de egy nagyon izgalmas, minket érintő, és Isten szívügyét érintő téma lesz. És hadd hozzam elétek ezt a képet, vagyis hogy ezt az összefoglalt, ez 10 alkalom lesz most, mi most így foglaltuk össze, mert 10 vasárnap van egyébként, a szükség is hozta meg, de láthatjátok, hogy a mai alkalommal az evangélium és a megtérés lesz, aztán, és ez egy olyan sorrend, amit így láthatok, hogy lehet bármilyen más sorrend is, de mi most így fogalmaztuk meg, hogy amikor halljuk az evangéliumot, akik hallják az evangéliumot, azok Isten lelke és igéje által megtérnek, azok utána kapják az igét, foglalkoznak az igével, a tanítással, hogy növekedjenek, bekerülnek Isten lelki családjába, egy közösséget alkotnak, ez a gyülekezet. Aztán fogunk beszélni arról, hogy mit jelent csendességet tartani, csendességben, közösségben lenni, otthon személyes csendességben, illetve együtt közösségben is, imádságban Istennel. Aztán hogy kell kinézni egy Isten tiszteletnek, mi az igazi dicsőítés, hogyan épül fel egy Isten tisztelet, vagy miért így tartjuk az Isten tiszteleteinket, ahogy tartjuk. Aztán, hogyha már egy családot alkotunk, és egy közösség vagyunk, akkor különféle lelki ajándékokat kaptunk, különféle szolgálataink vannak, erről is fogunk majd beszélni. Isten ránk bízott nagyon sok mindent, sáfárok vagyunk, ugye, és ezért arra hív minket, hogy bőkezűek legyünk arra, azokban a dolgokban, amiket ránk bízott. Itt az anyagiakról, a pénzügyi dolgokról, az odaszánásunkról fogunk majd hallani. Aztán van lelki vezetés is a gyülekezetben, Isten népe között. Szükség van arra, hogy tanítványozzuk egymást, hogy valaki tanítványozzon minket, és mi is valakit tanítványjá tegyünk, és tanítványi létben segítsük. És szükséges az, hogy ne csak jól érezzük magunkat itt a gyülekezetben, hanem elmondjuk másoknak is, akik kívül vannak, az evangéliumot, bizonyságot tegyünk arról a hitről, arról a reménységről, ami bennünk van, és ezáltal ez egy misszió is, hogy kifele megyünk, és új gyülekezetek jönnek létre, új közösségek jönnek létre Isten dicsőségére. És ezek az új gyülekezetek újra elkezdik hirdetni az evangéliumot, és megint visszamegyünk az elejére, és megint ugye növekednek az igében, és akkor nem mondom el még egyszer. Tehát van egy körforgás is benne, amit most szeretnénk ebben az időszakban, most itt a gyülekezetben együtt vasárnapról vasárnapra végigvenni. És az a vágyunk, megmondjuk őszintén, mert miért is beszéljek, ha nem őszinte vagyok, tehát mindenképp őszintén mondom meg, hogy mint vezetők és igei szolgálók is szeretnénk azt, hogy ez ne egy újabb sorozat legyen pusztán, amin most megint túl leszünk, meg nagyon jó ige hirdetések vannak, meg vissza lehet hallgatni, hanem hogy ez úgy jobban, vagy még mélyebben áthassa a gondolkodásunkat, a gyülekezeti gyakorlatunkat is. Szóval ne csak az legyen, és én is törekszem el, és minden igehirdető, hogy ugye szoktuk mondani, és most kicsit feljebb is vagyok, bármint az, hogy lássatok, hogy a fejek felett elmenjen ugye a tanítás, hanem a szívünkhöz szóljon. És az a gyülekezeti életünket, a működésünket is, ha kell, megváltoztassa, amiben kell megerősítsen, amiben kell megújítson bennünket. Nagyon sok ilyen jó könyv van, amit ajánlok és ajánlunk szeretettel az iratterjesztésben. Kettőt meg is mutatnék, ez pedig a ez a Nine Marks a szolgálatnak, Kazár Andrásék, aki ugye volt, ők a gyülekezet fordították le, azt mondták, hogy maguknak, de azért másoknak is ugye eladják ezeket a könyveket. Szóval épülésére az evangéliumról szóló könyv, rövidek viszonylag, és nagyon olvasmányos, és nagyon mély, nagyon evangéliumi, illetve milyen az egészséges gyülekezet. Mark Dever 9 ilyen jellemzőt sorol fel ebben a könyvben, 3 ilyen sarokkő, illetve 7, ne akarom mondani, 6 másik jellemző, mindegy is, hogy 6, vagy 10, vagy 5, vagy 4. A lényeg, hogy ebből is tudunk tanulni, és segít bennünket, hogy tényleg új kihívások elé állítson bennünket. És azért is fontos, hoztam nektek egy olyan képet, ez egy ugye hordókészítő mester, aki hordókat készít, és ugye azok a dongái, amiket ott ugye elkészít. És most próbáltam keresni olyan képet, de olyat pont nem találtam, ahol az egyik donga sérült. De azt akarom ebben mutatni nektek, hogy ha most veszük ezt a 10 jellemzőt, ami a gyülekezetet jellemzi, és abból egy is sérült, akkor azt a hordót meddig tudjuk megtölteni? Hát addig tudjuk megtölteni, ameddig az a sérülés ugye tart, vagy ameddig épp az a donga. Tehát lehetséges, és bízom benne, és így is van, hogy a gyülekezetünk nagyon sok területen egészséges és erős. De ha van akár egy olyan terület, amely Isten igében előttünk van, de gyengék vagyunk, sérültek vagyunk, kevesek vagyunk, ott addig tudjuk tölteni a gyülekezetet, addig egészséges, addig működik. Tehát ezért fontos, hogy nem csak egy vagy két dologra fókuszálunk, főleg nem azokban, amiben jók vagyunk, bár azok is fontosak, és ebben bátorítjuk is egymást, hanem az, ebben a mind a 10 dologban, vagy mondom, legyen 9, vagy legyen 6, de most mi 10-ről fogunk beszélni. És ebben nem más, mint ugye Isten igéje az, amely bennünket vezet. Szeretném, hogyha látnátok azt, hogy nem Mark Devert akarjuk prédikálni, meg nem ez a gyülekezet nem Monty Tayloré, ugye sokszor ezt szokták mondani, hogy a Monty gyülekezetében jártak. Monty is ez életében, és most is tiltakozik ellene, és nem a vezetőség gyülekezete ez, nem egy-egy vezetői ez a gyülekezet, ez Krisztus gyülekezete. Ez az ő népe, ő váltott meg bennünket az ő drága vérén, ezért ő kijelentette azt, hogy milyen legyen egy gyülekezet. És mi ehhez szeretnénk igazítani a gondolkodásunkat és az életünket. Ezt szeretnénk megérteni egyre mélyebben, ezt szeretnénk alkalmazni egyre hűségesebben az életünkben. Úgyhogy most Isten igéből szeretnék olvasni Márk evangéliumából 15 verset, és kérlek, hogy fennállva hallgassátok ezt az igét. Márk evangéliumának az első fejezet, első 15 verse, így kezdi Márk az evangéliumát. Jézus Krisztus, az Isten fia evangéliumának kezdete, amint megvan írva Ézsaiás próféta könyvében, íme elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat. Kiáltó szava hangzik a pusztában, készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. Megjelent keresztelő János a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Akkor kiment hozzá Judea egész vidéke, és a jeruzsálemiek is mind, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban. János tevesző ruhába volt öltözve, derekán bőrövet viselt, sáskát evett és vadmézet. Ezt hirdette. Utánam jön az, aki erősebb nálam, és én arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva sarulja szíját megoldjam. Én vízzel keresztelek meg titeket, ő pedig Szentlélekkel fog megkeresztelni. Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelte őt János a Jordánban. És amikor jött ki a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a lélek, mint egy galamb. A mennyből pedig hang hallatszott, te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. A lélek pedig azonnal kivitte őt a pusztába. 40 napig volt a pusztában, miközben kísértette a sátán. Vadállatok között élt, és angyalok szolgáltak neki. Miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát. Beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy hozzád szólhatunk, hogy téged megszólíthatunk. Köszönjük azt, hogy itt vagy közöttünk a te szent lelked által, és köszönjük a te evangéliumodat, amely nekünk drága. Köszönjük a te kijelentésedet, hogy megismerhetünk téged, és a te tökéletes tervedet az életünkre, a gyülekezetre és a világra nézve. Szeretnénk leborulni előtted és megalázni magunkat, Urunk, hogy, hogy, megalázzuk magunkat annyira, hogy te szólhassál hozzánk. Törd össze a mi büszkeségünket, a mi keménységünket. Látod, hogy mennyire hajlamosak vagyunk magunkat okosabbnak tartani egymásnál, és még sajnos nálad is. Segíts, hogy amiket meg akarsz mutatni a mi szívünkben, a mi gyülekezeti életünkben, gondolkodásunkban, gyakorlatunkban, azt meglássuk, azt elfogadjuk, és úgy fogadjuk el, mint ami által te gyógyítani akarsz bennünket, ami által meg akarsz bennünket újítani. Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, hogy nem haragszol ránk, mert megváltottál minket Krisztus drága vérén. És így lehetünk együtt, mint a te néped. Imádkozunk, hogy a te evangéliumod meghallják azok, akik most már így vannak közöttünk, hogy fáradtak, akik fásultak, vagy akik még nem is a tieid. Ezt kérjük a te nevedben, Jézus Krisztus. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Márk evangéliumát írta meg először, Márk az evangéliumok közül, ami Jézus életének a beszámolója, és amikor itt elkezdi Márk az evangéliumát, és ezt ugye nem hívőknek, tehát nem zsidóknak írta, akarom mondani, hogy pogányokból lett hívőknek, meg nem hívőknek, hogy megtudják, hogy mi az evangélium, és amikor ezeket a történéseket, vagy ezekről a történésekről ír, ugye, keresztelően és megjelenéséről, ezt úgy kell elképzelni, hogy 420 év telt el Malakiás és Keresztelő János között. És ez alatt a 420 év alatt Isten hallgatott. Nem szólt. Nem volt kijelentés, ezt olvassuk. És várták, hogy ugye beteljesítse Isten azt, amit megígért. Ott Malakiás próféta könyvének a végén, a proféciában azt mondja, hogy eljön majd Illés, és ő lesz majd, aki utat készít. És rögtön Márk, ahogy kezdi az evangéliumát, érdekes, hogy ő is összekapcsolja rögtön ezeket a történéseket Jézusról, és erről szó volt ugye az elmúlt vasárnapok alatt is, hogy Jézus az egy ugyanilyen ember volt, mint a neve, ugye, mint bárkit, ma is hívnak a Közel-Keleten sok embert Jézusnak, ugye Jehosuának, vagy Jósuának, Józsué, ugye, a szabadítónak, és senki nem gondolta, hogy ugye, vagy kevesen, hogy ő tényleg az a megváltó, a szabadító, akiről szóltak a proféták, de összekapcsolja Márk, hogy na ő az, akiről a proféciák szólnak, akiről Ézsaiás is beszélt, és rögtön idézi, ugye János miatt az ézsaiási proféciát, hogy elküldöm a követemet, aki elkészíti előtted az utat. És nagyon furcsa volt ez a János, mert tevezőruhát viselt, vadmézetevet, meg sáskát, szóval így mindenki fölfigyelt rá, és kicsit olyan furcsának is néztek, hogy ki ez az ember, és ott pusztába hívogatja ki az embereket, és megtérésre hív, és keresztel bemeríti ugye a Jordánba az odatérőket, és azokat, akik a bűneiket megvallották. És ez akkori korban nem volt ilyen jó úthálózat, mint most, ugye mi is ma jöttünk az M1-esen, és gyönyörű út, és tudsz jönni. Ez nem volt akkor egy ismert dolog. Az utat azt tényleg el kellett készíteni. Ha jött egy híres ember, legfőképpen a király, akkor azt az utat előtte elkészítették. Hogy ő ne a sárba, meg a kátyukba, meg az ilyenbe kelljen menni. Lehet, hogy éppen ugye római időben vagyunk, ott még ugye a római kövekből készített út, aztán tényleg az úthálózat kiépítése volt. De mindenképp ez a kép az Ézsaiás prófétából is, hogy jön valaki, ő méltó arra, hogy előtte út készüljön, mert ő a méltóságos, ő a király. És ezt mondja itt, hogy készíteni kell valakinek az útat, elő kell készíteni valakinek az útját. És aki ugye ment egy király, ez a Róma időben mindenképp így volt, a király előtt mentek a követek, ugye, akik kihirdették a győzelmét, és elmondták, hogy ennyi és ennyi foglyot ejtett, ennyi és ennyi királyt győzött le, ilyen gazdagságra tett szert, és kiabálták előtte a győzelmét, és mindenki, mielőtt a király megért, már tudott arról, hogy jön a király, és ő egy győztes király. Fel kellett tehát készíteni a népet, meg az országot arra, hogy egy király jöjjön. De úgy gondolom, ez most nincs ugye másképp, hogyha valakit várunk, valami neves alkalom van, akkor felkészítjük a helyet. Levinek, meg Nikinek itt volt ugye az esküvője, akik itt voltunk, föl volt készítve, gyönyörű szép volt ez a terem. Pont Miki kérdezte, hogy ilyen széles volt mindig itt középen? Mondtam, hogy nem, ez a Nikiék esküvője óta ilyen széles itt a középső sor. Tehát, hogy változnak dolgok, szépültek dolgok, mert az egy esküvő volt. Azt nem lehet úgy ünnepelni, mint egy hétköznapi alkalmat. Ha hozzátok jön valaki, akit nagyon szerettek, akkor előveszitek a legszebb tányérokat. Megterítetek szépen, finom ételekkel várjátok. Hát ez akkor sem volt másképp, ugye. És itt Jézus Krisztus, mint messiás érkezése jön, és már évszázadok óta várnak rá, és Keresztelő János hirdeti, mint ugye illés lelkével, ahogyan ezt mondja később ugye Jézus is. És megvallották a bűneiket, és ő beszél arról, hogy nehogy összekeverjetek, én nem a messiás vagyok. Mert ugye elgondolkodtak azon is, hogy na biztos ő a messiás akkor. Ő fogja megújítani a népet. Ő fogja Izraelt újra helyreállítani. Ez a János. De azt mondja, nem én útkészítő vagyok. És van, aki utánam jön, ő erősebb nálam. Ő az, akinek a szíjának a saruját sem tudom megoldani. És én vízzel keresztelek, de ő szent lélekkel fog keresztelni. Tehát János azt mondja, nem én vagyok a messiás. Ő világossá teszi, hogy valaki más. És megjelenik ez a valaki más, képzeljétek el. Megjelenik Jézus ott a sorban, ahogyan kígyózó sorok jönnek Jánoshoz, és mindenki megvallja a bűnét, és bemerítkezik, és egyszer csak fölnéz János, hát el lehet képzelni, és akkor ott van Jézus előtte. Jézus egyébként ugye rokona volt, tehát őt ismerte is, és tiltakozott ezzel a másik evangéliumban, tudjuk, hogy nem, én nem keresztelhetlek meg Jézust, te kereszteljél meg engem. És akkor mit mond Jézus, hogy nem, mert így kell betöltsünk minden igazságot. Tehát János által megkeresztelkedik Jézus, mert ezáltal azt szimbolizálja, hogy ő magára veszi a világ bűnét. Azt mondja, én vagyok, ő az Isten báránya, aki magára veszi a világ bűnét, aki ugyanaz, hiszen 100%-ig ember és 100%-ig Isten, és végig kell járni azt az utat, amit nekünk embereknek is. És ezért ő is megkeresztelkedik, pedig ő bűntelen volt, nem tett semmi gonosz dolgot. De ez már mutatta az ő megváltását, az ő helyettes áldozatát. És amikor kijön a vízből, akkor a Szentlélek, mint galamb formában rászáll, és egy hang hallatszik a mennyből. Ez a hang, tudjátok, mikor szólt meg? Korábban? A Sínai hegyen. Amikor ott volt az Isten népe, és kapta a törvényt, és megszólalt mennydörgő hangon Isten. És itt is ugyanez történik. És vannak párhuzamok nagyon tudatosan és nagyon valóságosan, hogy mutasson arra, hogy amikor ott Isten megszólalt, most is Isten szólal meg, ott is valami nagyon fontosról volt szó, itt még fontosabb dologról van szó, Krisztusról. És azt mondja, hogy te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Ki volt Isten szeretett fia? Izrael volt Isten szeretett fia. Azt mondja ott Egyiptomnak, hogy engedd el az én elsőszülött fiamat, hogy ott legyen a pusztában, ünnepeljen velem, ő az én elsőszülött fiam. És akkor Isten itt azt mondja, hogy Izrael elesett, engedetlenné vált, fellázadt ellenem, ezért kapták ugye a büntetésül a babiloni fogságot, de Isten új szövetséget köt. És Jézus Krisztus a szeretett fiú, ő az Isten fia, akiben gyönyörködik az atya. És rögtön hova megy, mit olvasunk, a 40 napig a pusztában van. Mint Izrael népe is 40 napig volt a pusztában. Jézus ugyanazokat a dolgokat teszi, hiszen így válik az emberiség és Izrael igazi megváltójává. Ő is 40 év, ugye szimbolikus jelentés, ő is ott van a pusztában, és megkísérti őt az ördög. Mint ahogyan Izraelt is megkísértette, de Izrael elesett. Jézus viszont győzött a kísértésben, mert ő a tökéletes megváltó. Akik ezt olvasták és ismerik az Ószövetséget, tudniuk ezt a párhuzamot, én is azért hozom fel, hogy így lássátok, megerősödjünk benne. És aztán János börtönbe vetik, és akkor Jézus feláll, és elkezdi a szolgálatát. Ezt olvastuk itt a Márk evangéliumában, hogy miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát. Beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Tehát Jézus az Isten evangéliumát hirdeti. És ez az evangélium, ez majd mindjárt bővebben fogok róla beszélni, de ez nagyon kulcsfontosság, hogy az Isten evangéliuma három dolgot foglal tehát magában, és ez a 15. versen szépen összefoglalja, mégpedig azt, hogy Isten királysága megérkezett, aztán azt, hogy térjetek meg, és harmadszor pedig, hogy higgyetek az evangéliumban. Jézus Krisztus mindezek után, ahogyan az útkészítőtől, bemerítő Jánostól, keresztelő Jánostól eljutunk az ő szolgálatának megkezdéséig, azt látjuk, hogy egy új korszak veszi a kezdetét. Jézus Krisztussal egy teljesen új korszak kezdődik. És ez az új szövetség. Ez az, amit hirdetett Jeremiás, olvashatjuk a 32-33. Fejezetben. Sőt, menjünk vissza még inkább. Ezt maga Isten hirdette Ádámnak és Évának, miután elbukott ott a kertben. Hogy el fog jönni, aki az asszony magvától születik, és a kígyó fejére fog taposni. És helyreállít mindent. És gondoljatok bele, hogy várhatta Ádám és Éva, amikor megszületett Káin. Ő lesz az, aki által Isten helyreállítja. És mi történik? Káin megöli Ábelt, a saját testvérét. És nem ő az. És folyamatosan várták, míg aztán elérkezünk ide, sok-sok évezred után, de Isten az ő tervét megvalósítja, és beteljesedett az idő, itt olvassuk. Eljött az a tökéletes idő, amit Isten eltervezett. Ez volt a legtökéletesebb idő arra, hogy Isten elküldje az ő fiát. Pál is beszél erről a Galata levélben, hogy mikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte a fiát, aki asszonytól született. Erről beszéltek a proféták mind, ezt ábrázolták ki a királyok, a templom, a szertartások, Izrael népének a működése, mind erre futott ki, hogy eljöjjön az, aki uralkodik, aki az igazi király. Mikeás könyvében a karácsonykor szoktuk ugye ezt az igét hozni, hogy király származik ugye Betlehemből, és az ő uralmának nem lesz vége. Az Ézsaiás 9:11. vers. Vég, ez a váradalom volt Isten népe között, és milyen sajnálatos, hogy pont Izrael nem ismerte fel ezt a királyt, mert mást vártak. De eljön ez a király, és az ő királyi uralma. És Jézus Krisztus sem ismerik fel, sőt, kevesen ismerik fel, és nagyon sokan félreértik. Pont a vallási vezetők, akik pedig nagyon jól ismerték ezeket a proféciákat. Csodák és jelek történnek Jézus által. Démonokat űz ki Jézus Krisztus. És olyan dolgok történnek, amik előtte soha nem. Erről volt szó a 8.-9. fejezetben a vakon született ember meggyógyítása. Ki hallott még ilyenről, hallottuk ezt? Ki hallott ilyet, hogy valaki meggyógyítja egy vakon született embert? Hát ki? Hát ilyen tényleg nem történt, mert ez egy különleges időszak, ez egy új korszak. Ez Isten ügytörténetében egy új korszak. És egy új nép jön létre azáltal, hogy Jézus elhívja a tanítványait. Egy új nép, egy új közösség formálódik Izrael népe közül, de nem áll meg Izrael határain belül, hanem azt mondja, hogy menjetek el szerte világba, hirdessétek az evangéliumot Jeruzsálemben, meg Samáriában, és a föld végső határáig. És ez az új tanítványi közösség, ez az egyház. Ez Krisztus népe, Krisztus teste, ahogyan az apostolok írnak a leveleikben. Azért vagyunk mi, és már így beszélhetünk erről, hogy mi is azért vagyunk itt, hogy képviseljük ezt a királyt, és ennek a királynak az uralmát kiterjesszük ezen a földön. Erre hívott el bennünket Isten az ő népét, az ő új népét, az ő újjáteremtett népét. Hogy azt az uralmat, amiben igazság és szeretet van, amiben béke van, amiben igazságos törvények vannak, az egyre inkább megvalósuljon, először is hol? A gyülekezetben, közöttünk. Az egyház tehát és a gyülekezet Isten királyi uralmát hirdeti és testesíti meg. Isten királysága megérkezett, mondja Jézus, és érti magát ugye ez alatt, hogy ő a testélet ige, és ő az, aki a megígért megváltó, és azt mondja, hogy itt van, itt vagyok, elérkezett, ami most kezdődik. És amikor folytatódik és elhívja a tanítványokat, azt mondja, hogy ez az új királyság. Ti vagytok az új királyságnak a részei. És nektek kell megtestesíteni azt a királyságot, ami az én tervem volt a teremtéskor. A teremtéskor. Már Ádámot és Évát ezért állította ott az Édenkertbe. Csak ugye elbukott minden a bűneset miatt. Az ember fellázott Isten ellen, és minden megváltozott, minden elromlott. Mi hirdetjük tehát, és testesítjük meg. Amikor azt a kérdést tesszük tehát fel, hogy miért van szükségem a gyülekezetre, akkor ezt szeretném most hangsúlyozni ezen az ige hirdetésen. Azért, mert szükségünk van Isten királyi uralmára, és szükségünk van arra, hogy ebben a királyi uralom alatt éljük az életünket, és eszerint rendezkedjük be a gyülekezeti működésünk, a kapcsolataink, és ebben a küldetésben megálljunk, és menjünk tovább, amire Isten hív bennünket. Ezért van szükségünk a gyülekezetre, mert itt Isten királysága teljesedik ki. Mert itt Isten királyságának, az uralmának az ereje, a hatalma, a szeretete és a békessége tapasztalható meg, kézzelfogható módon. Nem csak elméletben. Van egy ismerősöm, többen is ismeritek a Szabados Ádámot, és a Szabados Ádámnak a felesége egy pólót csináltatott neki, angolul az van ráírva, hogy de hogy működik ez az elméletben. nagyon elméletű ugye az Ádám, és mindig gondolkodik, és ugye, de akkor ezt elméletbe hogy működik? Mi is annyira jók tudunk lenni, hogy na ezt elméletbe megcsináljuk. Elméletbe a gyülekezeti kapcsolataink hogy működnek, egy istentisztelet, egy igehirdetés, és elméletbe. De, és szükséges az elmélet, de Isten arra hív minket, hogy ezt gyakorlatba ültessük át, hogy megvalósuljon ez Isten királysága. Ahogyan szoktuk énekelni, mondtam is már nektek annyira, kedvenc énekemmé vált a kegyelmes és jó király ének. Egy ilyen kegyelmes és jó királynak vagyunk a szolgája, az alattvaló, és sőt, mi több, a gyermekei hitáltal. Milyen jó ez? Milyen jó ez? Tehát Isten királysága megérkezett, és ez Isten újjáteremtett népe, a gyülekezet. De Jézus tovább megy, és azt mondja, hogy térjetek meg. Térjetek meg. Ez a második része az evangéliumnak, ami egy terhelt szó, megmondom őszintén. Nagyon jó, hogy így nőttem fel egyébként. A gyerekeink is, most egy kicsit csapongul, a gyerekeinkért elmentünk a tolmási táborba, Noémi meg a Zsófi voltak, és jöttek oda, hogy nagyon jó volt a tábor, mondja Zsófi. Képzeld, apa, megtértem, többször is. És tényleg hangsúlyos a tolmási tábor, hogy meg kell térni a gyerekeknek. Én is így nőttem fel, szerintem én is minden nyáron megtértem, mert ugye szólt az evangélium, és ez fontos is egyébként. Fontos, hogy egyszer megtérjünk, de az igazi megtérés legyen, mindjárt fogok beszélni, de a megtérés, hogy kicsit terhelt is, hogy akkor most többször kell megtérni? Gyerekek is most akkor megkértek gyerekkorukban, de akkor középiskolás korukban is meg kell térni, meg felnőtt korukban is meg kell térni? Hogy is van ez? Meg hogy ugye nagyon sokan azért is óckodnak a gyülekezetbe jönni. Nekem is van olyan ismerősöm, aki, én nem vagyok vallásos. Én nem így nőttem fel, engem hagy békén, léci. Ne térítsél meg ugye engem. Mert azt érzékeli a keresztények, hogy mindig csak térítgetni akarják ugye őket. Ez is ugye egy rossz benyomás is lehet. De ettől még a jelentése az igaz, és Jézus is ezt hirdette, és az apostolok is, a Apcsel 2-ben, a pünkösdi beszédben, Péter apostol is azt mondja, hogy térjetek meg, és keresztelkedjetek meg. Tehát mi nem vetjük ezt el, hanem az igazi bibliai értelmét szeretnénk most kibontani, szeretném én előttetek. Ez a görög szó, ami itt szerepel, ez azt jelenti, hogy változtassátok meg a gondolkodásotokat és életviteleteket. Az egyszerű fordítás már így fordítja, hogy kicsit ugye magyarázó fordítás, de ez nekem segítséget jelent, meg szerintem nektek is, hogy lássuk az eredeti értelmét, hogy ez egy gondolkodásmód változtatást jelent, és egy életvitel változtatást jelent. Egy 180 fokos fordulatot, a héber szóban, a görögben az a metanóját jelenti, az értelm megváltozása, a görögben a súb, az a megfordulást jelenti. Egy 108, eddig mentem erre, most megfordulok, és megyek teljesen az ellenkező irányba. Ez a megtérés, ez szép egyébként a magyar szó, ahogyan ezt kifejezi, hogy valóban nem teljesen más lesz az irány az életünknek. És Jézus is ezt akarja, és miért is? Van az, hogy ebbe az irányba megyünk? Így születtünk. A bűnben születtünk, 51. Zsoltár azt mondja, vétekben fogantunk, és a mi bűnös természetünkből ez fakad. Hogy önzők vagyunk, hogy magunkra gondolunk mindig, hogy büszkék vagyunk, hogy lázadunk Isten ellen, akár csendesen lázadunk, akár hangosan lázadunk, kinek milyen a vérmérséklete, milyen a személyisége, de az akkor is lázadás. És a bűn a legnagyobb probléma ezen a földön. És ez a bűn, ez jelent ugye lázadást, ellenségeskedést Istennel, engedetlenséget. Emiatt van mindaz, ami itt körülvesz bennünket. Ezért vannak gyilkosságok, ezért vannak erőszak, ezért van igazságtalanság, ezért van szenvedés, ezért van betegség, és lehetne sorolni azt a borzadályt, amit az ember, ha bekapcsolja a tévét, vagy hallgatja a rádiót, akkor jön belőle és ömlik. A bűn miatt. De olyan jó, hogy Jézus Krisztus ott azt hirdette szolgálata kezdetén, és most is azt hirdetjük, hogy van megtérés. Azt mondja, hogy térjetek meg. Tehát ez nem egy ilyen erőszakoskodás, hogy mi most le akarjuk nyomni a másik torkán a megtérést, hanem egy lehetőség, és egy felhívás, egy szeretetből jövő figyelmeztetés, hogy halld meg. Meg lehet térni. Nem kell, hogy a bűn teljesen felemészze az életedet. Nem kell, hogy tönkre legyen téged az a bűn. És ez egészen más, mint amikor a másikat fejbeverjük a Bibliával, vagy egy könyvvel, vagy bármivel. Hanem bátorítjuk őt. szólunk neki, és figyelmeztetjük. De persze ez egy sürgős dolog, mert hiszen ha én látom, hogy az illés ott van, és a kezével oda szeretne nyúlni a gáztűzhelyre, nem elektromos tűzhelyünk, vagy elektromos tűzhelyre, a meleghez, akkor oda megyek, és gyorsan elkapom a kezét, nem végignézem, hogy hadd tanuljon belőle, meg majd csak megégeti a kezét. Nem, hanem gyorsan szaladok, mert meg akarom menteni. Ha mi tudjuk, hogy a bűn mennyire borzasztó, már pedig tudjuk, saját bőrünkön tapasztaljuk, a környezetünkben tapasztaljuk, akkor mi megyünk oda a másikhoz, és akarjuk neki hirdetni, hogy gyere, fordulj vissza Istenhez, mert ő vár rád, ő szeretne téged megújítani, van bocsánat. Tudjátok, hogy a világi pszichológiában mi az elsődleges, amire rájönnek, hogy legnagyobb szükség van az embereknek? A világi pszichológián rá, a megbocsátás. Tök is ez az első, hogy ezzel küszködik mindenki. Hogy nem tud megbocsátani magának, meg nem tud megbocsátani a szüleinek, meg a házastársának, meg a gyerekeinek, meg a rokonainak, és ez felemészti az életét, és leterheli őt. Megbocsátás. Van megbocsátás, lehet változni. És ne hallgassunk arra a hazugságra, amit ugye úgy hirdetnek, hogy kutyából nem lesz szalonna. Ugye, ismerik ezt a mondást. De igenis lehet. Ezt egyébként, igen, ezt a néni, akit szoktunk idézni, Margit néni férjének mondták, hogy ugye az, ne foglalkozzon az iszákosokkal, az alkoholistákkal, mert kutyából úgyse lesz szalonna. De erre azt mondta, hogy alkoholista viszont részeg disznóból lehet szalonna. Ugye hozta fel. És tényleg megváltoztak alkoholisták, itt is van a gyülekezetben, akik erről bizonyságot tudnak tenni, és tettek is, és milyen nagy kegyelme Istennek, hogy eddig erre ment az életük, majd Isten megváltoztatta, és a másik irányba ment. És nagyon fontos, hogy fordulni, Istenhez lehet fordulni, mert ő kegyelmes, mert ő nem ítél. Nem ijeszgetjük az embereket a pokollal, bár nagyon félelmetes és komoly dolog, de mégis elsőrenden Istenhez hívjuk őket. Mint aki nem ítél most, amíg van itt az élet. Aztán pedig, ha vége van, akkor már sajnos az ítélet jön. És a hívő ember életében is szükséges a megtérés. Úgy gondoljuk, hogy na, akkor megtértünk egyszer, vagy lehet, hogy megtértünk ötször, ugye, ahogyan a gyerekek is elmondják, és akkor már talán ez elég? És az ember elbizonyítódik, tényleg megtértem? Vagy most akkor hogy van ez? Luther Márton, reformátor mondta azt, hogy naponként szüksége van a hívő embernek megtérni. Tehát az azt jelenti, hogy odafordulni Istenhez. Itt tényleg a gondolkozásunk, az életvitelünk megváltozása. Az a fajta a megtérést én inkább most a biblikus kifejezéssel élve újjászületésnek nevezem, mint ahogyan az ige is mondja. Az újjászületés az egyszer van, mint ahogyan mi is egyszer születünk meg, nem születünk kétszer, egyszer jövünk a világra. Az újjászületés egyszer van, a megtérés pedig naponként. Vagy lehet, hogy naponta ötször. Mert elkalandoznak a gondolataink, mert az életvitelünk, mert Isten megmutatja az ő igéjén keresztül, hogy bűnt követtem el, ellene lázadtam, engedetlen voltam, és akkor meg lehet térni. És ez fontos is, hogy ne keményedjünk meg a bűntől, mint hívők. Nagyon nagy kísértés ez nekünk, hogy azt gondoljuk, hogy mi már rendben vagyunk, mert mi már megtértünk. Aztán eltelt 10 év, 15 év, 20 év, és bizonyos bűnöket visszaengedtünk az életünkben, megkeményedünk benne, meg kell térnünk abból. Isten hív bennünket, mint az ő gyermekeit, hogy térjetek meg abból az életviteletekből, abból a rossz szokásotokból, abból a rossz gondolkozásotokból. Mert azt mondja, hogy lehetetlen az, hogy valaki, vagyis hogy gyümölcseiről ismeritek meg őket, és mondja Jézus, hogy nem lehet, hogy a bogáncskóró szőlőt teremjen, meg fügét, meg minden fa, jó gyümölcsöt terem, rossz fa, meg rossz gyümölcsöt terem. És azt mondja, hogy gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem ítélkezünk itt senki fölött a gyülekezetben, senki ne értse félre egyébként. De az életed gyümölcseiről meglátszik, hogy miben hiszel. És hogyha az életed gyümölcse teljesen ellentétes az evangélium tanításával, akkor ne áltasd magadat, meg ne áltasd a másikat azzal, hogy te megtértél. Ha te az életed gondolkodásod gyökeresen ellentétes az evangéliummal, ne áltassuk magunkat azzal, hogy megtértünk. Akkor lehet, hogy nem tértünk meg. És mondom, nagyon úgy teszem ezt hozzá, hogy senki felett nem ítéletet mondok most ezzel, és nem akarok senkit elbizonytalanítani, de önvizsgálatra hív bennünket Isten igéje. És ez azért is fontos, hogy akkor sokszor olyan túl kedvesek vagy, olyan túl udvariasak vagyunk, hogy nem szólok a másiknak, mert lehet, hogy megsértődik. Ez is ugye milyen érdekes, gyülekezetben sértődékeny emberek. Ugye? Mindenki megsértődik, mindenkinek akkora az egója, ugye? Hogy ő meg tud sértődni. Hát ez is egy furcsa, ezen is már el kell gondolkodni, van miért bűnbánatot tartani, hogy nem sértődünk meg, hanem szóval, hogy nehogy megsértsük a másikat, de közben mi segítünk a másiknak abban, hogy ő rájöjjön, meglássa azt, hogy ez egy bűn az életében. Na nem azért, mert én bűntelen vagyok, vagy én jobb vagyok nála, hanem így segítjük egymást abban, hogy észrevegyük a másik szemében a szálkát, miután kivettük a magunkéből a gerendát, ahogy mondja Jézus. De fontos, hogy a gyümölcstermésről megismerjük a másik szívét, és ne áltassuk tehát magunkat és egymást azzal, hogy az életvitelünk teljesen más mutat, mint amit Jézus Krisztus mond a megtérésről. És utoljára pedig szeretnék arról beszélni, ami az evangéliumban való hitet jelenti. Azt mondja, hogy higgyetek az evangéliumban. Jézus tehát azt mondja, hogy elközelített Isten királysága, az ő országa, térjetek meg, változtassátok meg a gondolkodásodokat és életviteleteket, és higgyetek az evangéliumban. Hoztam egy ilyet, ezt Illés csinálta, lehet ilyet venni, hogy kristályt lehet készíteni, meg hogy te milyen színűt akarsz, és tudom, pár nap alatt ez elkészül, és ilyen szép lett ez a kristály. Nincsen gyémántam otthon, úgyhogy azt hoztam volna nektek, ha lenne. Úgyhogy így kristályt hoztam. De ez a kristály is olyan gyönyörű, ahogy itt közelről megnézitek, majd ide lehet jönni, de lehet, hogy távol is látjátok, forgatom, és látszik, hogy minden oldala máshogy csillog, máshogy veri vissza a fényt, és valahogy az evangélium is hasonló ehhez, a gyémánthoz még inkább, de egy kristályhoz is, hogy nem lehet megunni az evangéliumot. Nem lehet azt mondani, hogy hallottam én már az evangéliumot. Elmondták ugye a vasárnapi iskolában, meg öt pontba, meg ilyesmiben is már én elhittem. Nem. Minden alkalommal az evangélium olyan, mint ez a kristály, hogy rácsodálkod, de szép ott, és az is, ezt se láttam még, vagy nem vettem észre. Ezért van az, hogy a gyülekezetben, ige hirdetések alatt hangsúlyozzuk az evangéliumot, és minden alkalommal szeretnénk hirdetni az evangéliumot, mert ezt nem lehet megunni. Ezt nem lehet erre ráunni, mert csodálatos. Olyan, mint egy szép kristály. És szeretnék nektek így egy összefoglalót, hogy az előbb mondtam, mi az evangélium. Görög eredeti szó, evangelion, jelentése jó hír, örömhír. Minden poklot érdemlő bűnösnek jó hír, hogy megváltásban részesül Jézus Krisztus személyén és váltságművén keresztül. Lehet nyilván nagyon sok összefoglalót olvasni, most ezt hoztam Milton Vincentnek az Evangélium keresztények számára című könyve. Ezt olvastuk egyébként, akik bekapcsolódtatok a húsvét előtti bőti időszakban. Ezt a könyvet, ez egy nagyon jó könyv, ami segít minket itt ebben az evangéliumot illető megfogalmazásban. Ez egy jó hír. Tehát azt akarom mondani, az evangélium egy jó hír, egy örömhír, és nem jó tanács. Milyen sokszor tudunk egymásnak jó tanácsokat adni, vagy inkább rosszakat, nem? És azt gondoljuk, hogy a másiknak arra van szükségünk, hogy még egy jó tanácsot adjunk neki, hogy hogyan élje az életét, hogyan gondolkodjon, meg mit csináljon. És keresztény prédikációk is tele vannak akár jó tanácsokkal. Nem vagyok a jó tanácsok ellen, és az Isten igéje példabeszédek könyve tele van jó tanáccsal, de értsük meg ezt a nagyon nagy különbséget, hogy az evangélium akkor sem egy jó tanács, hogy hogyan ragd rendbe az életedet, hanem egy jó hír, hogy Krisztus rendbe tette az életedet. És rendbe tette az Istennel való kapcsolatodat, mert az romlott el. És ő azért jött, hogy helyreállítsa az atyával való kapcsolatot. Ne bíróként tekintsünk pusztán az atyára, és rettegjünk tőle, hogy mikor fog megbüntetni bennünket, hanem megnyugodjunk abban a szeretetben, amit ő értünk elvégzett Jézus Krisztus személyén és váltságművén keresztül. Itt van mögöttem a kereszt, látjátok, az üres keresztet. Ez nem csak egy szimbólum, amit itt most itt használunk, hanem egy nagyon erős emlékeztető arra, hogy mi, nekünk a gyülekezetünk, az életünk Krisztus keresztjén áll vagy bukik. Amit ő értünk, tehát erre építjük az életünket. Erre építjük az életünket. Még egy ilyen megfogalmazás. Ha van valami ebben az életben, ami után szenvedélyesen vágyakoznunk kellene, ez az evangélium. Ez alatt itt nem azt értem, hogy szenvedéllyel osszuk meg másokkal. Inkább arról van szó, hogy az evangéliumról elmélkedem, abban megnyugszom és örvendezem, engedve, hogy színesebbé tegye számomra a világról alkotott képemet. Egyetlen dolog lehet csak elsődleges az életünkben, ennek pedig az evangéliumnak kell lennie. Nagyon szép megfogalmazás. És van egy másik, Jerry Bridgesnek az idézete. Egy új szóhasználattal kifejezve, hirdetnünk kell az evangéliumot magunknak minden nap. Számomra ez azt jelenti, hogy újra és újra olyan igeversekhez folyamodom, mint az Ézsaiás 53.6, Galata 2.20 és a Róma 8.1. Azt jelenti, hogy rendszeresen ismétlem magamban a régi dicséret szavait. Reményem nincs semmi másban, egyedül Jézus vérében és igazságában. Már az is kérdés egyébként, hogy tudjátok, hogy mi van a Róma 8.1-ben, a Galata 2.20-ban, meg az Ézsaiás 53.6-ban. Nyilván valakinek nehéz megjegyezni igeverseket, és most nem vizsgáztatni akarok, de ezek olyan igék, amik tényleg az evangéliumot hirdetik, és hogyha nem tudod, hogy mi van itt megírva, akkor ezek az igazságok már elvesztek számodra, mert nem elmélkedsz ezeken. És mennyire fontosak ezek az igék, írjátok föl, hogyha nem tudjátok, keressétek ki, mert tényleg az evangéliumnak olyan összefoglalása, ami csodálatos. Ez az evangélium, hogy Jézus Krisztusban van a mi igazságunk, és ezért ő benne megigazultunk, és Isten úgy lát bennünket, mint akik soha nem vétkeztek, és mintha olyan tökéletesek lennénk, mint maga Krisztus. Na ez az evangélium. A törvény ezzel szemben azt hirdeti, hogy legyél jó, keresztjén, és majd olyan leszel, mint Jézus. És törekedjél, és küzdjél ezért. Na ez nem az evangélium, ez a törvény. Az evangélium az a jó hír. Az az, hogy 1 Korintus 15.1.4-ben is azt mondja, hogy hirdetem nektek az evangéliumot, írja Pál. Amit hallottatok, amit befogadtatok, és ami szerint éltek is. Hogy Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, és harmadnapon feltámadt, és megjelent ugye Péternek, és az 500-nak, és stb. Ez az evangélium, és ebben erősnek kell lennünk, ez a mi identitásunk kell, hogy legyen. Hogy mi igen, Isten szeretett gyermeke vagyunk. Az Atya elfogadott minket teljesen. Ebben van örömünk. Bármit elvehetnek tőlünk, ahogyan Miki bátorított bennünket. De ha nekünk a mindenünk Krisztus, akkor bármit elveszíthetünk. Mégis gazdagok maradunk. És akkor nem veszthetünk el igazából semmit. Hívlak hát titeket arra, hogy mint szabad evangéliumi gyülekezet, ez a mi nevünk. És ez nagyon szép név, én nagyon örülök neki, hogy ez a mi nevünk. És egy jó emlékeztető is arra, és most erre hívlak, hogy vajon tényleg szabad evangéliumi gyülekezet vagyunk, illetve azt bátorításul hadd mondjam, hogy éljünk úgy, mint akik szabad evangéliumi gyülekezet vagyunk. Éljük meg ezt. És mit is értek ez alatt? Három fő kérdés, ami itt ki lesz vetítve, de több kérdés van benne. Szabad vagyok a bűn erejétől? Szabad vagyok a megfelelési kényszertől? Válaszoljunk ezekre a kérdésekre. A bűn erejétől. Nagyon fontos, hogy nem azt mondtam, hogy szabad vagyok a bűntől. Mert nem vagyunk szabadok a bűntől, és életünk végéig nem is leszünk szabadok a bűntől, hanem küzdelemben állunk életünk végéig, ezt mondja az ige, de annak erejétől és hatalmától igenis lehet, hogy szabadok legyünk. Szabad vagyok a megfelelési kényszertől, vagy úgy jövök ide az Isten tiszteletre is, meg úgy élem az életemet, hogy Isten nem fogad el engem, de ha olvasom a Bibliát, ha szolgálok, ha még többet szolgálok, ha még többet imádkozom, ha még kedvesebb vagyok, akkor majd Isten elfogad. Vagy szabad vagyok ettől a megfelelési kényszertől, mert az evangéliumot hittel megragadtam. Aztán a második ilyen kérdés, Jézus Krisztus evangéliumban határozza meg mindennapjaimat, hiszen evangéliumi gyülekezet vagyunk. És ez azért fontos, hogy betölt annak öröme és békessége? Gyülekezeti életünk minden területe az evangélium hatása alatt működik? Azért van ez a kérdés, hogy ez a határozza meg a mindennapjainkat, mert lehetséges, hogy ezt elhisszük, gondoljuk, de nem e szerint élünk. Lehet, hogy az örömöt sokkal inkább ad nekem egy elvégzett munka, egy pohár hideg sör, vagy egy jó tévésorozat, vagy egy interneten egy szörfölés, akkor bálványokat imádunk az evangélium helyett. Az evangélium annak a teljességében megadja a békességet és az örömöt. És az is nagyon fontos kérdés, hogy a gyülekezeti életünk minden területe az evangélium hatása alatt működik-e. Vannak területek, amelyek esetleg nem úgy működnek. Isten ezen a sorozaton keresztül, amiben benne leszünk most itt 10 héten keresztül, engedjük, hogy megvilágosítsa Isten, hogy melyek azok, amelyek nem a szerint működnek. Nem a szerint működnek, pedig azt gondoljuk, de nem. És a harmadik kérdés, mit jelent számomra a gyülekezet? Egy hely vagy közösség? Mi akadályoz abban, hogy részt vegyek a gyülekezet életében? Eljövünk csak vasárnap egy Isten tiszteletre, vagy egy keddi ima alkalomra, bár arra már nem nagyon járunk. Ez is ugye nehéz, ezt is beszélgettünk, hogy gyülekezeti imaórának nevezünk egy olyan alkalmat, amin a gyülekezetnek a 98%-a nincs jelen. Ez is egy nagy kérdés, hogy mitől gyülekezeti imaóra egy imaóra, ugye? Vagy egy Isten tisztelet. Eljövünk, közösségben vagyunk, vagy kívül vagyunk a közösségen, és nem engedjük magunkhoz az embereket, és mi sem megyünk a másikhoz oda. Tehát itt a közösség a hangsúlyos, az evangélium közösséget formál, és részt kell vegyünk egymás életében. Részt kell vegyünk. Ez sokkal több, mint járni a gyülekezetbe. Én nagyon örülök, hogy itt a gyülekezetben, így fogalmaztam meg, aztán sokan szokták mondani, hogy itt azért más kifejezések is vannak, csak én gondolom máshogyan, mert én onnan jövök, hogy mi templomba jártunk gyerekkorunktól kezdve, itt vannak a szüleim is, és nagyon jó, hogy elvittek minket a templomba, de értetek, a kifejezés egy épületen volt. Volt ott közösség, meg így hirdetés, ne értse senki félre, de valahogy mégis az épület. És én örülök ennek, hogy itt gyülekezetbe jövünk, mi nem egy épületbe jövünk be, bár van épületünk, vannak intézményeink, nem vagyok intézményellenes. De nagyon fontos, hogy hogyan tekintesz egy épületre, egy helyre, vagy egy közösségre. Ezeket a kérdéseket vigyük magunkkal, majd el fogom küldeni egyébként e-mailben is, hogyha nem tudtátok leírni. És hisszük azt, hogy Isten az ő igény keresztül meg akar bennünket újítani, és ezeket a kérdéseket ne engedjük, hogy csak úgy elmenjenek a fejünk fölött, hanem engedjük, hogy Isten szóljon hozzánk. Van erre válasz, és őszintén tudjunk erre választ adni. Így imádkozzunk most is. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, azt, hogy te vagy az egyháznak a feje, és hogy mi a te néped, az újjáteremtett nép, a te tested vagyunk, és érthetetlen, csodálatos, titokzatos, de mégis valóságos. És köszönjük, hogy itt szabad evangéliumi gyülekezet közössége évtizedek óta lehet, és köszönjük, hogy ennek áldásait megtapasztaltuk évtizedeken keresztül. És köszönjük, hogy te neked jó a terved, és azt szeretnéd, hogyha még évtizedekig még inkább kiáradna a te áldásod rajtunk keresztül ebben a világban. Köszönjük neked, hogy te akarsz szólni a mi szívünkhöz. És most kifejezetten kérlek azért, hogy ha valaki ma úgy van itt közöttünk, hogy még nem tért meg te hozzád, még nem vetette a bizalmát beléd, munkált ki benne, és hadd bátorodjon fel arra, hogy hozzád térjen, és veled új életet kezdjen. Kérünk arra, hogy bennünket is, akiket újjászültél a te lelked és igéd által, újíts meg bennünket, és adj megtérés naponként, akár többször is. Hadd lássuk meg azt, hogy te, mint szerető mennyi édesatyánk, hívsz minket, hogy elforduljunk a bűntől, ami csak tönkretesz és pusztít minket. És valami sokkal, de sokkal gazdagabb életet adsz nekünk Krisztus Jézusban. Köszönjük, hogy a gyülekezetben ez kiteljesedhet, ez megvalósulhat, és ez nem egy álom, hanem ez az igazi valóság. Add, hogy ennek alá tudjuk rendelni a mi életünket, ez fontos legyen számunkra a hétköznapok során, hogy keressük az egymással és a veled való közösséget, hogy ezáltal te gazdagíthassál, és egymást is gazdagíthassuk. És mindezt, Urunk, nem azért kérjük, mert ez nekünk olyan jó lenne pusztán, vagy csak magunkra gondolunk, sokkal inkább a te dicsőségedért. Azért, hogy te legyél nagyjá, Jézus, hogy te dicsőítsd meg magadat, hogy mindenki azt lássa, hogy itt te munkálkodsz közöttünk, a te csodálatos módodon. Kérjük mindezt, atyánk, a te fiad Jézus Krisztus dicsőséges nevében. Amen.